Ma egy olyan tanítást hoztam, ami megint nagyon alaptanítás, de nagyon-nagyon fontos, Isten erejéről lesz szó. A címe az, hogy nem szóban, hanem erőben. Elhatalmasodtak már korábban azok a tanítások, hogy Istennek az ereje most már megszűnt, Isten ma már nem gyógyít, a karizmákra ma már nincsen szükség, hiszen már ugye megvan a Biblia, a bibliai kánon, ahogy ezt nevezni szokták, azt a bibliai ugye 66 könyvet nevezik bibliai kánonnak, és most már nekünk megvan az ige, és most már a Szent Szellemre nekünk nincs szükségünk. Egyébként is az csak az egyház megalapításakor kellett, azért, hogy igazolja a Szent Szellem magát Jézust, meg azért, hogy igazolja az apostolokat, de mivel most már az apostolok kihaltak, azért most már nincsenek gyógyulások, a Szent Szellem ajándékai már nem olyan fontosak, Isten szellemének az ereje most már nem számít igazából, sokan így gondolkodnak, és sokan ezt követik, ezt hívják ugye antikarizmatikus körnek, és ugye a mai tanításnak nem az a célja, hogy más emberek vagy más felekezetek ellen szóljunk, hanem az, hogy megnézzük, hogy van-e ennek biblikus alapja, hogy mit ír erről a Biblia. Hogy én mit gondolok erről, vagy más mit gondol erről, az egy másodlagos, harmadlagos vagy sokadlagos kérdés, viszont elsődleges kérdés az, hogy mit mond erről a Biblia. És ez az, amit elsősorban meg kell vizsgálnunk. Úgyhogy a mai napon az első Korintuszi levél második fejezetéből vettem az alapigét, és hogy talán érdemes lenne végigolvasni az egészet, de most nézzük először az első Korintuszi levél második fejezet 4-es 5-ös ige versét. Pál apostol így beszél az ő szolgálatáról, és így ír a korintusziaknak, hogy az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek az erején nyugodjon. Tehát, ha megnézzük, a mai tanítás az nem az értelem ellen, nem az emberi értelem ellen, és nem az ész ellen, meg a tudás ellen szól, meg az ismeret ellen, hanem, ugye nézzük, ha megnézzük az ellentett párokat, akkor a tudás, a hitnek az ellensége, az ellentetje az nem a tudás, hanem a hitnek az ellentetje micsoda? A hitetlenség. A tudásnak mi az ellentetje? A tudatlanság. Jó, tehát ezek nem ellentét párok, mint sokan gondolják, tehát a hit és a tudás azok nem zárják ki egymást, nem egymás kizáró tényezők. Először is nézzük meg, hogy a keresztény egyházat azt mi hozta létre. Tehát az egyházat azt nem az emberi bölcsesség, vagy az emberi szervező képesség, vagy egy vallási forma hozta létre, hanem az evangélium és a Szent Szellem ereje által jött létre. Tehát Isten szelleme hozta létre magát az egyházat is. Tehát amit Isten szellemben elindított, amit Isten a szelleme által épített, azt nem lehet pusztán emberi képességekkel fönntartani. És mégis nagyon sokan erre törekednek, hogy félretesszük, kizárjuk a Szent Szellem erejét az egyházból, és megpróbálunk most már a saját bölcsességünkre, a saját képességünkre hagyatkozni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a mai tanítás az nem az értelem ellen irányul. Pál nem az értelmet támadja, hanem azt, amikor az emberi értelem az lesz Isten kijelentésének a bírája, és az emberi értelem fölül akarja írni a Szent Szellem bölcsességét, a Szent Szellem erejét, és Isten igéinek az igazságát. Tehát az új szövetség nem arról szól, hogy ész vagy szellem. Tehát nem ilyen módon állítja szembe a két dolgot, hanem azt, hogy az értelmünk az Isten szellemének legyen alárendelve. Tehát beszélünk egy isteni fajta bölcsességről. És ez a bölcsesség, ez Istentől kell, hogy jöjjön. Ha megnézzük azt, egy kicsit visszanézünk a történelemben, hogy amikor megérkezett az evangélium, ugye a Római Birodalomba érkezett meg, akkor a Római Birodalomban az uralkodó világi filozófia illetve világi gondolkodás az a filozófia volt, és a retorika világa volt jellemző. Nyilván jelen voltak a vallások, jelen volt a zsidó vallás, jelen voltak még ezen kívül a pogány vallások is. És ugye Pál azt a megdöbbentő kijelentést teszi, hogy ő nem azért jött, hogy ő túl szárnyalja a filozófusokat. Ugye látjuk, hogy Pál szembesült a filozófusokkal az Areopágoszon, amikor ott hirdette filozófusoknak a Krisztust. Hát nem túl nagy fogadtatás, hogy mondjam, túl nagy örömmel fogadták őt, de mégis voltak, akik megértették Pálnak az üzenetét. Tehát Pálnak nem az volt a célja, hogy én legyek a legjobb szónok, nem azért, hogy az emberek azt mondják, hogy hú, ez a pálapostól, ez egy milyen művelt ember, bár nem volt rossz szónok, de az akkori rétorokhoz, az akkori előadókhoz képest ugye csacsogónak nevezték. Hát nagyon sokan szeretnénk úgy csacsogni, mint Pál, de ő hozzájuk képest mégis alul maradt, hanem azt mondta Pál, hogy azért, amikor elmegyek, akkor ne bennem higgyetek, hanem az Istenbe higgyetek. Tehát az Isten ereje ezt a célt fogja szolgálni, és akkor nézzük még egyszer, most ugyanezt felolvassuk, de most már ugye a harmadik verstől, tehát 1 Korintus 2-től 3-tól 5-ig. Azt mondja, és az én, illetve én, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg köztetek. Tehát itt Pál nem a saját magabiztosságáról beszél inkább, hanem sokkal inkább az a magabiztosság jön elő Pálból, amit Isten szellemének az ereje ad, mint hátteret az ő szolgálatához. És akkor itt ugyanaz, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem a szellemnek és az erőnek a megmutatásában állott. Ez jellemezte végig Pálnak a szolgálatát, hogy megmutassa Isten erejét, hogy rajta keresztül Isten ereje átáradjon, és rajta keresztül, ugye nem emberi bölcsesség, hanem az isteni bölcsesség kinyilatkoztatása, amit Isten a szelleme által nyilatkoztatott ki Pálnak, és akkor itt a következő mondat még egyszer lassabban, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ugye, tehát a bölcsesség, bizonyos világi bölcsesség benne volt ezekben a retorikákban, főleg ugye Nagy Sándor által terjedt el nagyon a görög filozófia, és ugye Nagy Sándornak a nevelője Arisztotelész volt, mind a mai napig használják a retorikáját. Tehát nem az ésszel van a probléma, nem azzal van, hanem az, hogy a hívőnek nem ez a hívő keresztény életének nem a világi bölcsesség az alapja, hanem Isten szelleme által, Isten bölcsessége által, hogy kell, hogy megnyilvánuljon az életünkben, hiszen ez ad nekünk egy győztes keresztény életet. Nézzük meg az erőszót. Az erőszót is néha nagyon rosszul értelmezik az emberek. Ezt az igeversnek hallottam magyarázatát, és úgy magyarázta az illető, aki ezt az igeverset boncolgatta, hogy itt valójában egy természetfeletti képességről volt csak szó, tehát a kimondottan értelmi, hogy mondjam, megvilágításból, hogy ez az erőt, ehhez a bölcsességhez, amit Pál hirdetett, Isten ereje adta. Természetesen ez igaz, és tényleg így van, de itt nem áll meg a dolog, mert ha megnézzük a görög szót, az erő az a dynamis, innen származik talán még a dinamit szó is, hogy ugye fölrobban erő. Erőt jelent, még jelent hajtóerőt, kiírtam a szótárból, képességet jelent. Tehát ugyanaz a szócsaládban jelenik meg több olyan helyen, ahol a Szent Szellem természet feletti erejéről beszél a Biblia. Tehát nem lehet lekorlátozni csak a bölcsességre. Tehát Pál nem olyan kereszténységet hirdetett, amit el kellett magyarázni. Tehát nem csak ezt megtették a filozófusok a filozófiájukkal, megtették a különféle pogány vallások, ha bár ott is megjelentek erők, igaz, hogy okkult erők, de igazából Pál egy olyan evangéliumot hirdetett, ahol Istent magát is meg lehetett tapasztalni. És itt saját élményem, amikor először jöttem ebbe a gyülekezetbe, sok-sok évvel ezelőtt, akkor tapasztaltuk Isten természet feletti jelenlétét, erejét. Meg se tudtuk magyarázni, meg se tudtam magyarázni, de lehetett kézzel foghatóan látni Isten munkáját a gyógyulásokba, a szabadulásokba, a proféciákban és már a dicséretben. Sok minden másban megnyilvánult az, amit én korábban nem tapasztaltam meg sehol. Tehát az ige maga természetesen igazság, de ugye nem filozófia az ige, tanítás is az ige, hiszen tanít bennünket, de több, mint egy tanrendszer, erkölcs is, de sokkal több, mint egy erkölcsi rendszer. Ugye a kereszténység az Isten élete az emberben. Tehát ez nem az össztársadalmi felfogás szerint, mert a társadalmi felfogás szerint az egy kultúra, a kereszténység, a társadalmi értelemben. Teológia és bibliai értelemben és a szó eredeti értelmében pedig a kereszténység az Isten élete az emberben. A Szent Szellem által. Tehát magát a keresztényt is úgymond a Szent Szellem szülte újjá, egy természet feletti módon születtünk újjá, egy természet feletti Istentől, egy természet feletti szellemtől. Ugyanis, ugye sokan azt mondják, hogy hát minden emberben ott van Isten élete. Ez szemen szedett hazugság. Olvasd el az Efézus levél második részét, ahol azt mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek, hogy holtak valátok a ti bűneitek és vétkeitek miatt. Mit jelent ez a holt? Azt jelenti, hogy Istentől elkülönült. Nem volt benne az isteni élet. A pogány ember, a Krisztus nélküli ember ma is halott szellemileg. Él, létezik, de a zoé, az isteni élet, az nem csupán a létezést jelenti, az sokkal többet jelent attól, az örök életet jelent. Bár a hitetlennek is örök élete van, de az nem az Istennel való közösségben eltöltött örök élet, hanem pontosan, hogy az örök elkülönítettség Istentől, és ez a pogány embernek a sorsa, ez okozza a reménytelenségét, ezért próbálja meg pótcselekvésekkel kitölteni azt az űrt, amit senki más nem tud betölteni, csak maga Isten. És erről szól a kereszténység. Tehát nézzük ugye Jézus szolgálatát, hogyha megnézzük, ki lenne a legjobb példánk a szellem szolgálatára. Tehát Jézus maga a mi tökéletes szolgálati példánk. Tehát érdemes ugye megfigyelni Lukácsnak a szóhasználatát, nézzük a Lukács 4.14. Jézus pedig megtért a szellemnek erejével Galileába, és híre ment néki az egész környéken. Nagyon sok rabbi volt, nagyon sokan képviselték a judaizmust, hiszen ugye judaizmus korában, az Ószövetség korában jött el Jézus, de Jézus szolgálata mégis valahogy más volt. És ezt még a farizeusok sem tagadták, még az ellenségei sem tagadták. Tehát nem úgy beszélsz, mint ezek, hanem erővel és hatalommal beszélt. Honnan jött ez az erő? Tehát nyilván, mielőtt Jézus megkezdte a szolgálatát, előtte ugye megkeresztelkedett a Jordánban, olvassuk, de nem ez a kulcs, hanem az a kulcs, hogy rászállt Isten szelleme. Felkenetett. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozni kell, sok drága hívő nem érti, hogy Jézus bár isteni személy, és ezt a Biblia világosan írja, függetlenül attól, hogy mit gondolnak erről az ariánusok és egyéb más gondolkodású emberek, világosan írja a Biblia, hogy az apostolok is istenként tisztelték, és ugye leborultak előtte, és ezt Jézus soha nem utasította vissza. De nem istenként szolgált a földön, hanem Krisztusként, felkentként. A Szent Szellem kenetével, Istennek az erejével szolgált. Az összes megnyilvánulása, az mind a Szent Szellem megnyilvánulása. És mit olvasunk itt? Tehát Jézus a szellemnek az erejével, nem egyszerűen csak azt olvassuk, hogy Jézus visszatért Galileába, hanem a szellemnek az erejével tért vissza, majd Jézus maga mondja meg, hogy mi jellemzi a szolgálatát. Itt a Szent Szellem erejéről beszélünk, és a nagyon jól ismert Lukács 4:18-19-ig hadd olvassam. Az Úrnak szelleme van én rajtam. Ez a Ézsaiás 61-ből idézett, ezt idézi Lukács. Mivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. A kegyelem korszakában vagyunk per pillanat, és a kegyelem korszakáról már a proféták is írtak, hogy ez az a korszak, amikor Isten szelleme, Isten ereje nem csak az emberen lesz, mint a korai profétákon, királyokon, papokon, hanem az én szellememet adom beléjük. Ezt soha nem tapasztalhatta meg az ószövetségi ember, és az Úr kegyelmének az esztendejét hirdette. Tehát a kegyelem korszakában voltunk. Nézzük meg, hogy mi volt együtt, ha egy kicsit boncoljuk ezt az igeverset, akkor ugye az evangélium hirdetése, a jó hír hirdetése. Az Ószövetségben nem volt evangélium hirdetés, mert mi az evangélium? Három lábon áll, mint Jézus meghalt, eltemették és feltámadt. Tudom, hogy támadtak fel néhányan az Ószövetségben is, de akik föltámadtak, azok ugyanúgy meghaltak. Jézus pedig feltámadt, és soha többé nem hal meg. Halleluja. Tehát az evangélium hirdetése. Tehát erről beszélt maga Jézus. Beszél a tanításról. Mi által? A kenet által, Isten ereje által, tehát benne van az isteni bölcsesség, benne van a tanítás. Persze, hogy benne van, hogy ne lenne benne. De viszont benne van a gyógyítás, mert ugyanaz a dynamis, ugyanaz az erő, amit erőnek nevez a Biblia, látjuk azt, hogy azonnali jelek és csodák történtek, és történnek, kell, hogy történjenek ma is, de majd mindjárt később. Ugyanúgy benne van a szabadítás, a foglyoknak a szabadítása. Miért? Mert ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Nincs Isten szelleme nélkül szabadság. Az értelem, a bölcsesség, meg a vallásosság az önmagában nem tudja szabaddá tenni az embereket. A szellem szabadságában lehet csak az ember igazán szabad. Ott van a Szent Szellem kenete. Sokakat dühít, amikor a kenetről beszélünk, mert hogy mennyire fontos a kenet. Hát, ha Jézus szolgálatában fontos volt a kenet, akkor a miénkben is fontos, de nyilván a kenetre hivatkozva, ugye nem lehet nélkülözni az igét, mert kint volt a kenet. Az ige testé lett. Tehát az igén volt a kenet, Krisztuson volt a kenet. A kettő nem elvonatkoztatható egymástól, és nem szabad külön választani, mert akkor tényleg elmehetünk akár még az okkultizmus irányába is, hiszen a szellemvilágban nem csak Isten szelleme létezik, hogyha nincs ott az ige, és az igétől eltérünk, akkor ott akár még okkult erők is előfordulhatnak. Jó, tehát ezt használják egyébként a varázslók, a világ az mindig utánozza az eredetit, és látjuk ezt különféle kultúrákban megnyilvánulni. És Isten természet feletti erejéről beszél. Az, hogy vannak más természet feletti erők is, senki nem tagadja, sőt a Biblia sem tagadja, hiszen maga a sátán is ugye átváltoztatja magát világosság angyalává. Próbálja utánozni Isten, próbál megtévesztő jeleket és csodákat tenni, fog ez majd történni különösen a 7 év alatt, a 7 év megpróbáltatás alatt, olyannyira megteszi ezt, hogy még a választottakat is elhiteti. Jó, tehát csak az, hogy valami természet feletti, az nem biztos, hogy Istentől van. Jó, tehát ezt meg kell vizsgálni, hogy tudjuk beazonosítani, Isten igéje alapján tudjuk. Tehát itt Isten természet feletti erejéről beszélt Jézus. És ez ő maga a szellem az, ami megkülönbözteti őt, a Szent Szellem megkülönbözteti minden mástól. Jó, tehát fontos az, hogy ezért lenne jó helyreállítani a Bibliába is végre, ugye léleknek fordította Károli Gáspárra a szellemet, de ha eléteszik, hogy szent lélek, akkor talán jobban beazonosítható, de amikor csak úgy használják, hogy lélek, ugye a lélek az mást jelent, Hát ideje lenne ezt kiigazítani mindenhol, egyelőre nem nagy hajlandóságot látunk erre, de a mi Bibliánkban helyesen olvashatod, mert a pneuma a szellemet jelent. A lélek az más, az az értelem, érzelem, akarat, mint ezt nagyon jól tudjátok. Tehát nem az a lényege a mai üzenetnek, hogy az antikarizmatikus gondolkodással szemben, ugye, hogy nem mi tettük természet felettivé a kereszténységet. Ezt az antikarizmatikus gondolkodású embereknek mondjuk, hogy ezt nem a karizmatikus keresztények tették, nem a neoprotestáns keresztények tették, hanem Jézus szolgálata már eleve természet feletti volt. Tehát mi egy természet feletti Istent szolgálunk, és egy természet feletti Istennek a természet feletti szelleme van bennünk, és munkálkodik bennünk. Jó? Tehát ha Jézus szolgálatából ugye kivesszük a Szent Szellem kenetét, gondolj bele, még belegondolni se jó egyébként, akkor kivesszük a gyógyulásokat, kivesszük a szabadulásokat, mit olvastunk itt még? Igen, kivesszük az Isten erejének a megnyilatkozását, és nem a négy evangélium Jézusát kapjuk. És ugyanez, hogyha kivesszük a Szent Szellem erejét a gyülekezetekből, akkor mi marad? Akkor marad az üres vallás. Akkor mindezeket kivettük, erre mondja a világ azt, hogy a laborvízzel kiöntöttük a gyereket is. Jó? Tehát Jézus nem azt mondta, hogy az ő távozása után a Szent Szellemnek a működése megszűnik. Hol áll Jézus mondatában, vagy a Bibliában, hol áll ilyen? Mégis nagyon sokan határozottan állítják, hogy ez csak egy bizonyos időre adatott. Na most nézzük meg János evangélium 14-12-t, ugye az evangélium az örök evangélium, és nagyon jól ismert igehely ez is. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, ad is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Na, ez volt az első ige, ahol én vallásosként elakadtam, hogy mondom, ezt itt biztos elírták a Bibliába, ez biztos nem lehet így. Hogy tudnék én olyan dolgot tenni, amiket Jézus cselekedett? Most nem tesszük meg, de hogyha tovább olvasnánk, akkor beszél Jézus arról, hogy ez azért fog tudni megtörténni. Nem azért, mert mi olyan szuperek vagyunk, vagy olyan jók vagyunk, hanem azért, mert majd el fogja küldeni a Szent Szellemet. Ugye itt még csak ígéretként hangzik el Jézustól ebben a fejezetben, az 14-15-16-os fejezetben többször is beszél a Szent Szellemről. Miért? Mert a kereszténység, a bibliai értelembe vett kereszténység, az egy természet feletti, természet feletti embereknek az összessége, mert a természet feletti Isten az ő természet feletti erejével alkotta meg, és az ő szelleme által szülte újonnan a hívőket, akik a Krisztus teste. Tehát figyeljük meg, nem azt mondja, hogy csak a 12 apostol, mert nagyon sokan ezt állítják, hanem mit mond? Aki hisz én bennem. És ez egy nagyon fontos mondat. Aki hisz én bennem. Kérdés az, hogy lehetsz ez te, lehetek ez én is. Még akkor is, hogyha nem tudod elképzelni magadról, akkor is a Biblia azt mondja, hogy igenis lehetsz te. Mert ha te hiszel, akkor ezek a dolgok fognak megtörténni, amiről Jézus beszélt. És nem miattunk, hanem pontosan a Szent Szellem megnyilvánulásai által, a Szent Szellem ereje által, aki szegény. És nézzük meg egy kicsit, hogy az egyház az nem tudott elindulni erő nélkül. Tehát Jézus feltámadt, ugye erről már beszélünk. Megvolt az evangélium, tehát Jézus feltámadt. Megvolt a nagy missziós parancs, megvoltak a tanítványok is, és 3,5 évig Jézus maga tanította őket. És ezek után Jézus mit mondott? Ne induljatok el még. Mert valami még hiányzik a szolgálatotokhoz. Megvan minden, amit itt felolvastunk. Tényleg a legjobb bibliaiskolába jártak, Jézussal voltak, tehát tényleg ott volt minden. Látták a feltámadott Jézust, megtapasztalták mindazokat, de azt mondta Jézus, még mindig ne menjetek. Ez még mindig kevés. És ma kevesebb ismerettel az emberek elmennek, kevesebb megtapasztalással elmennek, úgy, hogy Isten szellemét kifelejtik a történetből. Tehát egyszerűen lehetetlen Isten ereje nélkül képviselni a Krisztus testét és az evangéliumot. Mit mondott itt Jézus? Abcsel 1.8. Hanem vesztek erőt. Dynamis. Vesztek erőt. Dynamis. Minek utána a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Szamáriában, és a Földnek mind végső határáig. Még mindig vannak olyan helyek a világon, ahova nem jutott el az evangélium. Tehát már eleve, ha csak ezt az ígéretet, ezt elolvassuk, akkor meddig van szükségünk Isten erejére, minden hívőnek? Amíg az evangélium el nem jut a Föld végső határáig. Ha csak itt ezt az igeverset egy kicsit elkezdünk ezen gondolkodni, elkezdjük boncolgatni. Tehát igenis valóban szükség van Isten erejére. Tehát 3,5 év Jézussal töltött idő sem helyettesítette azt, amit pünköskor kaptak. Tehát Jézus azt mondta, én elmegyek, de valakit küldök helyettem. És ez egy óriási ismeretük volt, de erőre is szükségük volt. Ugyanúgy, ahogy ma szükséged van neked a saját hívő életedben, és szükségünk van mindannyiunknak. Pünköskor, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. És ennek az eredménye nem egy ilyen csendes teológiai iskola lett, ahol agyon fényesítették egymás agyát. Nem erről szólt a történet, hanem mi volt erről, mi történt ezután? Hogy együtt voltak a tanítványok, volt ugye prédikálás, volt megtérés, újjászületés, ugye tehát itt a zsidók, mivel hogy egy korábbi vallásban voltak, meg kellett, hogy térjenek. A megtérés az a gondolatnak a megváltoztatása, mint már többször elmondtam, nem egyenlő az újjászületéssel. Nagyon tévesen használják ezt keresztények. Megkérdezi, mikor tértél meg? És akkor mondja, tehát ő az újjászületésre gondolt. Igen, valóban az újjászületést megelőzte itt egy megtérés, és talán mindenkinél megelőzi, amikor arra a felismerésre jut, hogy Krisztus nélkül elveszett. Tehát a megtérés, a visszafordulás gondolatban, de az nem egyenlő az újjászületéssel. Az újjászületés az, amikor Jézust behívja az életében, és a Szent Szellem ereje által új teremtéssé válik. Nem arról szól, hogy most már megváltoztatom az életemet. Hát pontosan ezért jött az erő, ezért van szükséged erőre, mert a saját életedet nem tudod megváltoztatni, nem tudod Krisztusivá tenni a Szent Szellem ereje nélkül. Nagyon sok keresztény próbálkozik ezzel, egy nagy erőlködés lesz az egészből, és egy nagy eredménytelenség. Tehát Isten nem véletlenül. Mi történt utána, hogy a nyelveken szólás történt, azt olvassuk, történt profétálás, gyógyulások, jelek, csodák, szabadítások, gyülekezetplántálás, az üldözés következtében is, közepette is egy növekvő gyülekezet, egy növekvő egyház volt. Ezt az ember természetes képességével nem tudja előidézni, tehát az Isten szellemének az ereje nélkül nem megy. És ugye itt mindig csak még arról beszéltem, hogy a létrehozás. De a fenntartás, a gyülekezet fenntartása, épülése, növekedése ugyanúgy nem megy a Szellem ereje nélkül. Nézzük az Abcsel 2.43. Támad a pedig mindenkiben, minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Jó, károlyosan, tehát jelek és csodák követték Isten igéjét. Tehát egy nagyon-nagyon fontos megállapítani, hogy az apostolok cselekedeteiben nem találunk olyan gyülekezeti modellt, amelyből a Szent Szellem természet feletti munkáját kivonták volna, ahol az ne lett volna jelen. Soha, sehol nem találunk ilyet. Jó? A másik, ami nagyon fontos dolog, tehát amit már említettem is, hogy a dynamis, az erő, a Szent Szellem ereje, az nem csak az egyház elindításához volt szükséges, hanem az apostolok cselekedetei, ugye 4-ben látjuk azt, hogy az egyház már létezik. Majd mindjárt oda lapozzuk az igét is. Üldözik őket, És mit kérnek az üldözés közepette? Nem ezt kérik, hogy Uram, segíts nekünk jobb érveket kidolgozni a zsidók ellen. Hát senkinek nem volt jobb érve, mint Jézusnak a zsidók ellen. Hát mire ment vele? Bocsánat, ugye ment vele valamire néhányaknál, akik fogékonyak voltak, de érvekkel nem tudunk meggyőzni senkit. És ezt hadd mondjam el, hogy ma is igaz. Fontos az, hogy legyenek érveink, de elsősorban a Krisztusról, az igéről a Szent Szellem fogja meggyőzni a pogány embert, meg bennünket is. Az érveink elgondolkoztatásra késztethetik az embereket, nagyon fontosak. Van is egy ilyen, tehát ugye apologetikának hívják, hitvédelem. Látunk ilyet a Bibliában, amikor ugye Pál védekezik. Apologetika, ez egy teológiai kifejezés, magyarul annyit jelent, hogy védekezni, védőbeszéd, ez a szó jelentése pontosan. Tehát nem azt mondja, hogy Uram, adjál nekünk jobb kommunikációs stratégiát. Nem hiszem, hogy ez sokat segített volna akkor, hanem nézzük az Abcsel 4.29.31-et. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiad Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala. Érdemes megállni egy pillanatra. Itt Péterről is van szó, akik elbújtak, amikor Jézust megfeszítették, és hirtelen nagyon bátrak lettek. Honnan vettek? Itt természet feletti erőről van szó, egy olyan természet feletti erőről, amire az ember saját természetes képessége eleve nem alkalmas, és nem lehet. Tehát itt gyönyörű egyensúly van, hogyha megnézzük. Ott van az ige, ott van a Szent Szellem, és ott van a bátorság, amit Isten szellemének az erejéből, a dinamizból merítettek, ott van a gyógyítás egy helyen, ott vannak a jelek és a csodák. Tehát az Isten erejét csak a bölcsességre leszűkíteni és lekorlátozni, az egyáltalán nem biblikus, hiszen ha megnézzük, ugyanaz a dinamisz szó szerepel mindenhol. Tehát nem szembeállítja, nem arról szól, hogy ige vagy erő, hanem ige és erő. Tehát Isten igéjét bátorsággal szólták. Tehát a bibliai gyülekezetben a jelek nem az ige versenytársai voltak, hanem az evangéliumot kísérő isteni megnyilvánulások, jelek és csodák. Ez fontos ma látni az igében ma is. Pál szolgálata ugyanezt a mintát követte. Nézzük meg, hogy az első korintusi levél második fejezete, ugye az nem egy ugye elszigetelt kijelentés, Pál máshol is mondja azt, amit olvastunk az 1 Korintus 2-ben. Nézzük meg máshol is, tehát nézzük meg a Róma 15-18-19-et, tehát Róma 15. fejezet 18-19. Itt Pál apostol mondja, mert nem merek szólni semmiről, amit ne Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől, a környékétől fogva Íráig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Mit mondott Pál? Hogy ez nem az én képességem volt, nem az én tehetségem volt, nem az én farizeusi tanultságom vagy képzettségem, mert Pál igenis teológiailag nagyon képzett volt, hiszen nem máshol volt, mint Gamáliel lába mellett tanulta az igét. És mégsem erre hivatkozott, az ő természet feletti képességére, az iskoláira és az ő bölcsességére, hanem szóval nem merek semmi más mondani, csak azt, amit Isten cselekedett általam. Tehát szóval és tettel, majd jelekkel és csodákkal. Tehát ott voltak, megerősítették az igét. Majd Isten szellemének az ereje által. Ugyanezt történt Tesszalonikában is egyébként. Az 1.5-öt nézzük, 1 Tesszalonika 1.5. Mivel hogy a mi evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, miképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk köztetek a ti érdeketekben. Ugyanezt írja Pál apostol a tesszalonikai hívőknek is. Ez nagyon erős mondat, ami ugye itt lehet. Pál számára az evangélium nem csak szóban állt, nem ad a szolgálati minta, amit bemutatott, hogy csupán szóba állt, hanem mi az ő szolgálati mintája? Az, hogy erőkben is, Efézusban is. És várjunk csak, nézzük, még itt van valami, amit mindenben a következő versből kiderül, amit szerettem volna kihangsúlyozni. És az apostolok cselekedetei 19-11-12, ezt mi minden alkalommal gyakoroljuk, amikor imádkozunk ma is a zsebkendők fölött. Ugye is nem közönséges csodákat cselekszik vala Isten Pál keze által. A csodákat általában emberekhez kötik némelyek. Némelyek az apostolokhoz kötötték a csodákat, Péterhez kötötték. Ugyanezt tették a zsidók is, amikor az ékes kapunál meggyógyult a sánta, Péterre akarták fogni, hogy ő gyógyította meg. Azt mondta, nem én voltam, hanem a Jézus neve által kelt föl ez a béna. Persze, hát ő ott volt, ő szólta az igét, tehát ő maga részét megtette, de aki a gyógyítás csodáját végezte, az maga Isten. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávozának azokról a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Tehát látjátok, hogy a szellemvilágban másfajta szellemek is vannak, de Isten szelleme fölötte van a gonosz szellemeknek. Tehát ahol Isten szelleme jelen van, ott ketten nem férnek meg együtt a gonosszal. Ott valakinek menni kell, és nem Isten szelleme megy, hanem ott a gonosznak távozni kell. Ezért rettenetes dolog, amikor keresztények rettegnek a démonoktól. Jaj, oda ne menj, mert az egy démonizált hely. Hát pont azért kell oda menned, mert az egy démonizált hely. Te meg egy krisztusi ember vagy, aki teljes vagy a Szent Szellem erejével, és kettőtöknek egy csárdában nincsen hely. Ott valakinek menni kell. És a Biblia mindig azt mondja, hogy a démonoknak kell mennie. És nem pedig a keresztények rettegnek. Találkoztunk ilyen keresztényekkel. Jaj, az egy démonizált. Jaj, ne is, mert ez egy démonizált. Hol van ez a démon? Az ő fejébe létezik, persze léteznek démonok nyilván, vannak ilyen megnyilvánulások, de te Isten szellemének az erejével teljes vagy, akkor ezeknek az erőknek távoznia kell. Nincs más választása, nincs B opció. Itt egy opció van, az A opció. Jó, és itt a vége. Tehát megint ugyanazt látjuk, hogy az ige és Isten ereje az együtt munkál. Jó, tehát miért adta Isten a karizmákat? Beszéljünk erről is. A karizmák azok nem a karizmok, tehát hogy félre értsétek, hanem karizmák ajándékokat jelent, mégpedig a szellemi ajándékokat jelenti. Ezeket nem úgy hívják, hogy karizmatikus extrák, amit néha extra szuperember megkaphat, hanem ezek ajándékok. Kiknek ajándékok ezek? A hívőknek. Ezek nem extra dolgok, hanem vele járója a mi hívő keresztény életünknek. Nem valami ilyen lelki szórakoztatás, hogy mit tudom, ilyen látványos ördögűzéseket csinálunk, hát az különösen a keresztények egymásból kergetik a démont, na hát erről inkább nem is mondok semmit, mert minden egyes hívőnek megvan arra a hatalma, hogy elbánjon ezekkel, Jézus a kis ujjával kiűzte. Mit olvastunk, hogy azt fogjuk tenni, amit Jézus tesz. Ha Jézus meg tudta tenni, akkor Jézus szerint ez bármelyik hívő meg tudja tenni. Jó, tehát itt kergetik egymásból a démonokat keresztények. Nem akarok erről semmit mondani, én ezt nem kívánom minősíteni, hanem nézzük, hogy mit mond erről az ige, és megállni az ige fényében, hogy hogy áll ez a dolog. 1 Korintus 12:4-7. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy nem vagyunk egyformák, nem ugyanúgy nyilvánulnak meg a dolgok, de ugyanaz a szellem. A szolgálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Nem vagyunk egyformák, nem kell lemásolnunk egymást, nem kell ugyanazt tennünk, amit a másiknak, ugyanazt kell tennünk, amit a szellem neked ad, mint ajándékot. Jó? Különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkibe. Nem egyformán csináljuk a dolgokat, nem sablonokat követünk, nem ugyanúgy kell csinálnunk, nem biztos, hogy ugyanúgy kell csinálnunk. Tehát félre ne értsd, itt az a lényeg az, hogy nem a másokat kell leutánoznunk, de mindenkiben ugyanez az Isten cselekszi. A másik, a szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. És eztán felsorolja a 9 ajándékot. Hadd jegyezzem meg, hogy a szellem 9 ajándéka itt ebben a versben van felsorolva, de nem csak 9 ajándék van, hanem ha ellapozol szépen a római levél 12. fejezetében, ott találsz még ajándékokat, sőt, még az efézusi levél 4. részében is, jó? Tehát nem szabad bekorlátozni, például adakozó az adakozásba. Ez is egy ajándék, egy szellemi ajándék, és még, mit tudom én, buzdító a buzdításban, hogy most nem lapozzuk oda az igét. Tehát bölcsesség szava, ismeret szava, hit, gyógyítások ajándéka, csodatévő erők, profétálás, szellemek megkülönböztetése, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata van itt felsorolva. Itt van felsorolva 9 ajándék egymás után. Ugye, és lezárja a 11-es vers, 12-11, de mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi mindenkinek, osztogatván, külön, mint akarja. Osztogatván, külön, mint akarja. Tehát, ha a Szent Szellem azt akarja, hogy profétáljunk, akkor erre a Szent Szellem hozza az ihletést. Az nem úgy működik, hogy ma 8 óra van, és profétálni fogok neked. Hanem ha a szellem hozza az ajándékot, akkor ott az ajándék. És ezeket ne folytsuk el. Itt mi egy kicsit ebbe bátortalanok vagyunk még. Én hiszem, hogy el fognak jönni azok az idők, amikor valaki kap egy proféciát, amit Istentől vett, és ez ugyanúgy a szellemnek az ajándékai. Vagy éppen a nyelveknek a nemei. Napokban hallottunk egy történetet, hogy valaki szólt nyelveken, és ott volt egy idegen nyelvű, és azt mondta, hogy te, igen, ez Görögországban volt, és valaki a gyülekezetbe szólt nyelveken, bocsánat, Amerikába, és egy görög volt ott az amerikai gyülekezetben, bocsánat, majd lassan úgy kikutyulom, és mikor szólt nyelveken a szolgáló, akkor ő görögül értette, és utána elmondta neki, hogy te görögül beszéltél. Ugyanezt olvastuk valamelyik szolgálónál, ez egy lengyellel történt meg ugyanez, hogy ő lengyelül értette azt, amit a szolgálattevő szólt nyelveken. Ezek a magyarázatok, meg a Szent Szellemnek a természet feletti ajándéka. Most erre nem kell egy keresztény teológiát építeni, és nem kell erre egy komplett dogmát építeni, ezek előfordulnak, és előfordulhatnak. Mert a Szent Szellem osztogatja, cselekszi, amint ő akarja. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mi használjuk a Szent Szellemet, bocsánat, ez a használni, a Szent Szellem szeretne használni minket. Ez egy óriási különbség. Sokan úgy tekintenek a Szent Szellemre, hogy majd mi használjuk a Szent Szellemet. Nem. Fordítva ülünk, akkor a lovon rossz fele megyünk. A Szent Szellem szeretne használni bennünket, mindannyiunkat. És Istenek jó edényei legyünk. Tehát ha a Szent Szellemet azért adta, hogy hogy a gyülekezet épüljön, akkor van egy kérdésem, hogy mikor mondta Isten a gyülekezetnek, hogy többé nincs szükség a gyülekezet építésére? Hol olvassuk ezt? Ugye, tehát az előzőekben már lelepleződött ez a fajta gondolkodás, hogy teljesen helytelen, hogy meddig van szükség az erőre? Amíg a föld legvégső határáig el nem jut az evangélium. Tehát ezt Isten ereje nélkül nem lehet megtenni. Tehát eleve, hogyha kizárjuk Isten erejét, akkor kizárjuk annak a lehetőségét is, hogy az evangélium eljusson mindenhova. És ugyanezt mondta, hogy igen, az építésre is szükség van. Tehát az ajándék az nem emberi találmány, nem emberi képesség. Isten adta nekünk, és nincs felhatalmazása senkinek sem arra, hogy szükségtelennek nyilvánítsuk. Némelyek veszik a bátorságot, és azt mondják, hogy bár Isten adta, de nekem aztán nincs rá szükségem. Érdemes ezen elgondolkodni, mert a Biblia ezt sehol nem tanítja. Vannak emberi okoskodások, majd mindjárt rájövünk, és ez a megszűnés tanra összeírtam 5 érvet. Ugye, tehát sokan azt mondták, hogy most már megszűnnek, és hadd mondjam el még egyszer, hogy nem embereket akarunk, vagy gyülekezeteket támadni, akik ugye nem hisznek az ajándékokba még egyelőre, hanem egy teológiai állítást ugye szeretnék Isten igéje fényében megvizsgálni, hogy hol mondja az Új Szövetség, hogy ezek az ajándékok az apostolok halálával megszűntek, mert ezt nagyon gyakran halljátok. Na, nézzük az első ellenérvet a Bibliából, túl sok idő nincs, nagyon sokat lehetne fölhozni, de maradjunk most a néhánynál. Jó, az apostolok cselekedetei második rész, ugye 38-tól 39-ig olvassuk, nem szűkíti az ígéretet csak az apostolokra. Nézzük meg, Péter pedig mondta néki. Apcsel 2:38-39. Térjetek meg, és keresztelkedjetek mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Tehát az ígéretnek a határa, az nem az apostolok halála. Ilyen ígéretet nem olvasol a Bibliában. Ezek emberi okoskodások, emberi képzelgések. Mit mond az írás? Még egyszer. Valakiket csak elhív magának az Úr. Hív ma el embereket az Úr. Ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát akkor nekik is adatott ez az ígéret, ugye? Tehát nem szűnt meg az apostolokkal egyáltalán. Akkor nézzük a másodikat, az 1 Korintus 13, amire nagyon-nagyon sokan hivatkoznak, hogy megszűnik a profétálás, meg megszűnik az ismeret, és akkor erre hivatkoznak, majd megnézzük. Tehát gyakran használják annak bizonyítására, hogy a profétálás és a nyelvek azok megszűnnek. Van egy csoport, akik nem is keresztények, folyamatosan erre hivatkoznak, mert nincs már nyelveken szólás, mert a Biblia írja, hogy a nyelveken szólás az megszűnik, és meg is mutatják a Bibliában neked. Na, nézzük meg, hogy van ez. Valóban megszűnnek? Igen, meg fognak szűnni. Miért? Mert a Biblia mondja, itt már csak egy kérdés van, hogy mikor. Mikor? De erre is hál' Istennek választ ad a Biblia, ezt se nekünk kell kitalálni, hanem az 1 Korintus 13-12-t nézzük csak. Tehát amiről az előbb beszéltem. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás. De amikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Tehát ez az az ige vers, amire hivatkoznak, hogy már nincs profécia, a proféciák már megszűntek, stb. Most nézzük meg akkor, a szöveg az egyébként saját magát magyarázza, nem is kell hozzá nagy teológusnak lenni, vagy nagy egzegétának, hogy kifejtsük, hogy mi jön ki a versből, hanem mit mond? Most tükör által homályosan látunk. Tehát most. Akkor majd színről színre fogunk látni, most rész szerint ismerek, akkor pedig úgy ismerek, ahogy engem is ismernek. Tehát ez sokkal természetesebben, ugye Krisztus eljövetelének, a végső teljességnek a nyelvezete, mint a bibliai kánonnak a lezárásáé. Akkor. Tehát itt Jézus eljövetelére utal, hát ha megnézzük a szövegkörnyezetet. És még valami. Ugye ha valaki a 8-as vers alapján azt az ajándékok megszűnésének tekinti, akkor itt van egy kettős mérce, mert azt írja, hogy az ismeret is meg fog szűnni. Miért csak a profétálásról mondják azt, hogy megszűnik? Akkor az ismeret megszűnésével is számolnia kell azzal, aki azt mondja, hogy megszűnik a profétálás. Egy igeversben van, ugyanabban az igeversben van, ugye, hogy mennyire butaság, hogy amikor az ember okoskodik és megpróbálja kiforgatni a Bibliát, mindig szembe találkozik a saját maga ostobaságával. Tehát ezért Isten igéje az igazság. Mert ugyanabban a mondatban szerepel. Az ismeret is, meg a profétálás is. Mind meg fog szűnni. Hát ha a profétálás megszűnt, akkor az ismeret is már megszűnt, nem? Tehát ezen elv alapján. Mivel, hogy nem szűnt meg még egyik sem, majd meg fog szűnni. Na, nézzük a harmadik ellenérvet, ezek ellen az ajándékok megszűnése, meg az ilyen antikarizmatikus gondolkodás ellen. Jó, hogy hogy meddig van szükségünk a Krisztus testének az ajándékaira, tehát meddig szükségesek a Krisztus ajándékai a gyülekezetnek, arról fogunk most olvasni, Efézus 4, 11-13, az előbb már hivatkoztam rá, de most megnézzük részletesebben is. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, szolgálat munkájára, tökéletesítve a szenteket Krisztus testének az építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Kulcsszó, ugye mi az, hogy amíg eljutunk. Jó? És akkor itt most föltennék egy költői kérdést, hogy eljutott már az egész egyház a Krisztus teljességének a megismerésére, a hit teljes egységére, a Krisztus teljes megismerésére, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak az érettségére. Hát, ha nem, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy az építésre adott ajándékokra már nincs szükség. Pedig sokan ezt mondják. Miért? Ugyanis ki adja a kijelentést az igéből? Az igéből a szellem adja a kijelentést. Nézzük, hogy ez még beleférjen a műsor időben, nézzük a Pál parancsát. Nem az ajándék megszűnése, hanem azoknak a helyes használatára hívja föl a figyelmet. Ez talán az egyik legerősebb érv ez ellen. Ugye Korintuszban voltak visszaélések, mire Pálnak mi volt a válasza? Ugye elolvasod a korintuszi levelet, akkor látod, hogy mik voltak ott. Pál nem azt mondta, hogy akkor inkább ne legyenek semmilyen ajándékok, mert akkor az űrzavar csinál. Mondhatta volna, hanem mit mondott? 1 Korintus 14.1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Nem azt mondja, hagyjátok már abba ezt az egészet, mert itt csak zűrzavar van a gyülekezetben. Jó? És a fejezet végén mit mond? 14.39.40. Azért, atyámfiai, törekedjetek a profétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok. Mind ahogy ez manapság jó néhány helyen tiltva van. Mindenek ékesen jó rendben legyenek. Ez óriási, nem? A visszaélés, ugye bibliai megoldása, az nem az eltörlés. Jó? Hanem tanítás, megkülönböztetés, szeretet és rend. A rend az Istentől van. A káosz az nincs Istentől, de a Szent Szellem pontosan szeretne rendet csinálni, hogy minden szépen, jól, rendbe menjen. Jó, van egyfajta isteni rend, van egyfajta gyülekezeti rend is, volt mindenhol. Éppen gondolkodtam azon, hogy az Ószövetségen évszázadokon keresztül ugyanazokat a rituálékat kellett csinálni mindig. Mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy. És Isten nem mondta erre, milyen vallásos dolog ez. Persze néha ugye van, hogy szükség van változtatásra is, de amit meg kell változtatni, azt meg kell. Nem minden, ami a rendhez tartozik, vagy esetleg egy jó hagyományhoz tartozik, az tényleg Isten szellemétől kell venni a kijelentést, hogy kell változtatás, vagy nem kell változtatás. Valamikor kell változtatás, van, amikor pedig nincs erre szükség. Most ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy ez hozzáad valamit, vagy elvesz valamit. És erről is Isten szellemétől tudunk választ kapni. Tehát a rend az nem az ajándékok hiánya. Tehát amikor rend van valahol, az nem azt jelenti, hogy már nincs jelen a Szent Szellem. Sőt, inkább ott van. A bibliai rend az az ajándékos bibliai működését szolgálja. Jó? Tehát ez van. És akkor még maradt erre időm, maga Pál utasít bennünket, hogy kívánjuk ezeket. Ez lenne az ötödik érvem. Tehát nem azt mondja, hogy viseljétek el, nem azt, ha történik valami, majd meglátjuk, mi lesz, hanem az, hogy kívánjátok, és törekedjetek. Ez az aktív hozzáállás. Tehát van egy ugye, olyan álláspont, ezt kiírtam a teológiai szótárból, cessa, tinonista, föl ezt tudom olvasni. Na mindegy. Tehát ez a hozzáállás, az arról szól, majd mindjárt fogjátok tudni, hogy micsoda. Tehát ezt az álláspontot ismerve, hogy bizonyos jelek az apostolok hitelesítéséhez különleges szerepet töltöttek be. Tehát ezek az ajándékok csak azért voltak még Krisztus után is, hogy hitelesítsék az apostolokat. Igaz egy részben, mert hitelesítették valóban az apostolokat, de nem csak az akkori apostolokat kell hitelesíteni, hanem a mostaniakat is, meg a mostani hívőket is. Tehát ez igaz, tehát volt ilyen hitelesítő szerepük. De ebből még nem következik az, hogy csak kizárólag erre szolgáltak. Mert Pál maga mondja azt a gyülekezeti karizmákról, 1 Korintus 12.7, a szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Tehát a céljuk az, hogy, hogy egyértelműen ott van a gyülekezet építése. No, tehát itt most a Pax TV-nek ugye véget ér majd az 55 perc, mert 55 perceket kaptunk, de ti jobban jártatok, mivel hogy itt ültök, még nézhetjük tovább a további történéseket is. Úgyhogy bocsánat, de ezentúl azt hiszem majd Attilánál is tapasztalni fogjátok, hogy egy bizonyos résznél lezárjuk, ott elvágjuk az anyagot, de nyilván az egészet megnézhetitek továbbra is a weboldalunkon. Na, tehát mi történik akkor, hogyha az éjsz átveszi a szellem helyét? Tehát itt nagyon fontos egyensúly. Nem az értelmünket kell kikapcsolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hanem nézzük csak az 1 Korintus 14-15. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Éneklek a szellemmel, de éneklek az értelemmel is. Tehát nem a szellem vagy értelem, tehát nem így állítja szembe, hanem szellem és értelem. Tehát a probléma akkor kezdődik, amikor az emberi értelem azt mondja, hogy amit én nem értek, az nem lehet Istentől. És a nyelveken szólás az egy tipikusan ilyen dolog. Hát milyen dolog ez? Sőt, még sokan azt mondják, hogy ez az ördögtől van. De hát se csodálkozzatok, ha Jézusnak azt mondták, hogy az ördög által üzte ki a Belzebubot, akkor te mire számíthatsz? Tehát valami hasonlóra. És ez még az enyhébb forma. Tehát amit nem tudok természetes módon megmagyarázni, az nem történhet meg. Ez a tudománynak a mai álláspontja is, ahol nincs ok és okozati összefüggés, az nem bizonyítható, és az nem is létezik. Az... Vagy ha létezik, akkor azt mondják, hogy hát nem tudjuk az okát, de csodák már pedig nincsenek, mert valami oka van az okozatnak. Vagy az okozatnak van valami oka, nem tudom, mindegy. Tehát a gyógyítás ajándéka nincs, azt mondják ilyenkor. Profécia az ma már nincs. Nyelvek azok meg főleg nincsenek, hiszen elmúltak, ugye? Az előbb. És hallatok ilyeneket. Azért beszélek, azért prédikálok erről, hogy egyrészt ti magatok, ne hagyjátok magatokat kilopni azokból az ajándékokból, amit Isten adott, mert ezek az ajándékok építenek bennünket. Épülésre vannak, javunkra, növekedésünkre vannak. Tehát ha így az emberi észt nem szolgálja többé azt a kijelentést, hanem mi történt? Egy bírói székbe ült, és ugye ítélkezik Isten igéje fölött. Jó, tehát nem az a baj, hogy gondolkodunk, az nem baj, az sőt, néha nagyon hasznos tud lenni, az ember használja az értelmét. Az a baj, hogy amikor csak azt engedjük meg Istennek, amit a természetes gondolkodásunk lehetségesnek tart. Isten pedig fölötte van a mi természetes gondolkodásunknak. Jó, tehát mit tapasztalunk ebben az esetben, ahol belép az észvallás? Van épület, van liturgia, van tanrendszer, van szervezet, van program, van prédikáció. Megvoltak ezek a zsidó vallásban? Még több is megvolt ott is. És a mai vallásban is ugyanez a helyzet. De alig van várakozás arra, hogy Isten ténylegesen cselekedjen. Hogy Isten ténylegesen megnyilvánuljon. És ez itt a legfőbb probléma. Pál ír erről Timóteusznak egyébként, a 2 Timóteusz 3.5. Akinél megvan az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét, ezeket kerüld. Tagadják a karizmákat, az ajándékokat, és azt mondja Pál, hogy ezeket kerüld. Kerüld. Jó, nincsen benne erő. megvan minden forma, megvan minden látszat, megvan minden ékes rendben van, csak egy valami hiányzik belőle, a lényeg, az élet és az erő. Tehát ugye nem mondanám, hogy ez a vers ugye közvetlenül minden nem karizmatikus keresztényről szól. A szöveg környezetét, hogyha megnézzük, még ennél tágabb és sokkal súlyosabb, mint amit itt olvasunk. Az Isten félelem formája nem helyettesíti az Isten valóságos erejét. Legyen az bármilyen szép, legyen az bármilyen liturgikus, legyen az bármilyen összeszedett, legyen az bármilyen szuperlatívuszokba fogalmazó prédikátor, mindegy, de ha nincs ott az Isten ereje, akkor az egész üressé válik, és mindjárt nem sokára abba fogom hagyni, mert ez is egy olyan téma, amit befejezni soha nem lehet. És akkor itt ugye föl lehet tenni az embernek a kérdést, hogy milyen egyházat akarunk, de van egy ettől fontosabb kérdés is, Isten milyen egyházat akar. Jó, mert ha mi akarunk valamiért, az nem biztos, hogy minden esetben ugye megegyezik Isten igével, és most térjünk vissza újra az alapigénkhez. Egy Pál apostol, hogy mit mond, hogy úgy kerek legyen az egész. Az én beszédem és az én prédikálásom. Ugye nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában állott. Ugye a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Hogy lettek sokan hívővé, amikor Jézus szolgált? Látták a természet feletti jeleket, látták a csodákat. Hogyan alapultak, hogyan alakultak a gyülekezetek? Hogyan lettél te hívő? Úgyhogy először is hallottad az evangéliumot, igent mondtál neki, és láttad megerősíteni az ige igazságát abban, hogy esetleg megtapasztaltad a saját gyógyulásodat, a békességedet. Amikor újjászülettél, az van, akinél okozott valamilyen Isten élményt, vagy nem, vagy valamilyen élményt, vagy érzett valamit, vagy nem. Nem erről szól a történet, de amikor újjászülettem, akkor egy hatalmas békességet, hatalmas örömöt éreztem. Amikor ez megtörtént. Most itt mindenki elmondhatná, hogy vele mi történt, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy igazából ő semmit nem érzett, semmit nem tapasztalt. De egy dolog biztos, ha tapasztaltál, hanem egy új teremtésé lettél Krisztusban. És ez az isteni élet, ez munkál benned, ez benned kiárad, és hogyha érzékenyek vagyunk a szellem mozgására, és hogyha odafigyelünk a belsőnkre, odafigyelünk Isten vezetésére, akkor bizony igenis lesznek megtapasztalásaink. Jó? Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Tehát az ige és az erő. Amikor találkozik az ige és a hit, akkor a dünamis Isten ereje fölszabadul. Ezt látjuk Jézus szolgálatánál. Ha csak az ige van ott, ott van a Szent Szellem is, de ha az nem találkozik a hittel, lásd Názáretben, amikor Jézus elment szolgálni, akkor ott az ige és a Szent Szellem nem tudtak semmit tenni, mert az embereknek nem volt fogadókészség. És hát a Szent Szellemre jellemző, ő nem erőszakos, Habár mondom, tapasztaltunk olyat, az sem volt le semmit Isten igazságából, tapasztaltunk olyat, hogy valaki hitetlenséggel jött elő, sőt, ki is mondta, hogy béna a kisujjam, nem tudom mikor, még a helyet is tudom, ez Köbölkúton történt, egy kis falucskában felvidéken, és mondta, hát ezt az ujjat, ez biztos, ez nem tudom mióta béna. És aztán imádkoztunk, és akkor utána elcsodálkozott, hogy az ujja valahogy elkezdett működni. Egy kis ujj, hát nem egy nagy dolog, neked, akinek jó a kis ujjad, neki csak egy kis ujj, de neki ez egy hatalmas bizonyság volt, hogy igenis Isten ereje az valóságos, hányszor láttunk olyat, hogy nem bántani, hálát adunk Istennek az orvosokért is, de az emberi bölcsesség, az emberi értelem, az emberi tudás akármilyen nagy, akár mekkora lesz, de véges. Jó? És ha az embernek csak az emberi értelemben, a bölcsességben és a tudásban van a bizodalma, akkor előbb-utóbb föl fogja adni, mert bizony nagyon sokszor és nagyon sokan tapasztaltuk meg Isten természetfeletti beavatkozását. Az életünk különböző területein is. Valaki egy bizonyságot mesélt éppen, talán a vendégeink közül, hogy közlekedésnél, tehát már fizikai szinten semmi esélye nem volt, hogy megálljon, és már várta a csattanást, hogy bele fog menni, és 2 milliméterre megállt az autó. Erre mondta egyszer valaki, odaszorult egy angyal. Tehát valami történt, ugye? Tehát nagyon sokszor mentett meg Isten bennünket is, úgyhogy minden reggel, amikor elindultok, nagyon veszélyes világban vagyunk, néhányan ahogy vezetnek, szóval mi mindig kivételek vagyunk, tudjuk, de jobb, hogyha a 91-es Zsoltárral kezdjük, és hittel elimádkozzuk, és ha Dávidot meg tudta védeni Isten a repülő nyilaktól, akkor bennünket is meg tud védeni a száguldozó autósoktól, vagy éppen a piros lámpát biztatásnak veszi arra, hogy induljon valaki. Tehát, hogy jókor legyünk jó helyen a megfelelő időben. Tehát mi az, amit mi biztos nem akarunk? Nem akarunk igen nélkül lenni karizmatikusak. Ez biztos, hogy nem akarjuk, és ezt Isten sem akarja. De erő nélküli kereszténységet sem szeretnénk. Ugye nem akarunk zűrzavart, de nem akarunk egy halott rendet sem, ahol Isten szelleme nem tud megmozdulni. Tehát ezt sem szeretnénk. Hamis proféciákat sem akarunk, és nem szeretnénk megtiltani emiatt, mert vannak hamis proféták, emiatt nem fogjuk megtiltani a profétálást. Mert ahol van hamisítvány, ott lenni kell egy eredetinek is. Jó? És nem akarunk hamis csodákat se, de emiatt nem fogjuk megtagadni Isten csoda tévő erejét. Jó? Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Jó? És nem akarunk érzelmi manipulációkat sem, de emiatt nem zárjuk ki a Szent Szellem megnyilvánulásait. Halleluja! Nem akarjuk kikapcsolni az értelmünket, de nem engedjük meg az értelmünknek azt, hogy elfoglalja Isten szellemének a helyét. Jó? Tehát az értelmünkre szükségünk van, sőt, Isten bölcsességére van szükségünk, és annak is megvan a helye, hogy nyilván képezzük magunkat, képezzük az elménket, hozzá kell igazítani Isten igéhez. Tehát mindennek megvan a helye, de ez nem jelenti azt, hogy már olyan okosak vagyunk, hogy nincs szükségünk a Szent Szellemre sem. Ez egy tragédia, hogyha idáig bárki eljut. Jó, tehát a kereszténység az nem azért természet feletti, mert mi karizmatikusak vagyunk, vagy mi úgy döntöttünk, hogy milyen különlegesek vagyunk. Azért természet feletti, mert az Isten, akiben mi hiszünk, az természet feletti. Ezért természet feletti. Jó? A szeretet nem szünteti meg a karizmákat, mint ezt említettük, hanem mit csinál? Szabályozza őket, hogy minden szép, jó rendben menjen. Az ige nem szünteti meg az erőt, hanem teret ad a Szent Szellem erejének. A Szent Szellem pedig ma is ugyanannak a Krisztusnak a testében munkálkodik, mint akkor. Jó? Tehát itt érdemes egy kicsit most megállnunk, és ugye elgondolkodnunk, hogy összegezve nem akarunk pusztán üres szavakat. Tehát lehetnek üres szavak, nagyon szépen beszél valaki, de nincs ott a kenet, nincs ott az Isten ereje. Tehát Szent Szellem ereje nélkül lehet bárki, egy pogány is el tudja olvasni a Bibliát, az ige az felkent, de az illetőben nincs ott a Szent Szellem. Nem tud megnyilvánulni az ige erővel a Szent Szellem ereje nélkül. Jó? Tehát viszont nem akarunk tudni csak az erőről, és csak a te erődről, mert ige nélkül ez sem működik. Tehát azt akarjuk, hogy a Szent Szellem ereje rajtunk keresztül megmutassa Jézust. És most érkeztünk el a lényeghez, hogy a Szent Szellem, mint Jézus mondta, rólam tesz majd bizonyságot. Tehát minden megnyilvánulása Isten szellemének, legyen az ajándék, legyen az nyelveken szólás, legyen az bármi, Jézusra kell, hogy mutasson, vagy mindenképpen hálaadásra indít bennünket azért, amit Jézus elvégzett. Jó, a szeretetben, az igén állva, ugye kívánva mindazt, amit az Úr adott a Krisztus testének. Tehát erre kell, hogy törekedjünk, és amikor Isten erejétről beszélünk, Isten erejét értelmezzük, akkor nagyon fontos az, hogy ezt tegyük meg az ige alapján, és ne menjünk el szélsőségekbe. Se az egyik irányba látunk mi már hústesti megnyilvánulásokat, amiket a szellem erejének tudtak be, pedig totál hústesti volt. Mikor a gyülekezetbe kerültem, lehet, hogy már sokszor elmondtam, de ezt elmondhatják talán mások is rajtam kívül, akkor volt egy úgynevezett nevető kenet. És az emberek egyszerűen, olyan emberek is, akik egyébként ilyen, hogy introvertált, vagy hogy mondják, akik úgy nem annyira szeretnek megnyilvánulni, egyszerűen nevettek, de természetfeletti módon nevettek, és azt láttuk, amikor Isten szellemétől volt, ez egy természetfeletti dolog volt. És akkor láttuk azokat, akik utánozták ezt. Az totál hústesti volt. Nagyon sok esetben, nagyon sokan megbotránkoztak, nagyon sokan el is mentek akkor a gyülekezetből, mert hát ott rendnek nem nagyon volt mondható, ami ott éppen történt, de ez nem jelenti azt, hogy nem Isten, hogy Isten megnyilvánulása nem volt jelen bizonyos esetekben, csak az emberek rosszul reagálták le némelyek.